Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség Podcast mai adásának hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája, és egy régi vendégünk van itt a stúdióban, hiszen szerzőnk is volt, több podcast adásunkban is már volt vendégként, Gyüti Ferenc közgazdász. Szia Feri, köszönöm szépen, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
Szervusz Andrus, én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a podcast hallgatóit is.
A mai téma ugye rendszeresen közgazdaság kérdésekben, talán legutoljára a bérkérdésekben beszélgettünk. Egyébként ez a beszélgetés, ahogy olvastam, és inspirálta részedről egy írást, ami egy cél a minimálbér kapcsán, úgyhogy ezt ajánlom a hallgatóim figyelmével, hogyha olvasni is szeretnének olyan tartalmakat, amelyek valamilyen módon kötődnek az Új Egyenlőséghez. És kvázi így hozzánk közel álló lapokban jelennek meg, ezt az írás mindenképpen szeretettel ajánlom, de most egy kicsit talán a bérrel összefüggésben is, de mindenképpen az infláció, benzinár, energiaárak problémájáról gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit, hiszen a elszabadul infláció, egyébként ezt is értelmezzük, hogy ez pedig igaz-e az az állítás, van Magyarországon, erre pont tegnapi napon jelent meg Matolcsy Györgynek, Nemzeti Bank elnöknek egy véleménycikke Magyar Nemzetben, ami azt írja, hogy a halasztható állami beruházásokat, azokat hát halasztani kellene, mert ennek is van infláció pörgető hatása. Nyilván érzi az infláció problematikát a kormányzat, hiszen benzinárt maximalizálták erősen, sem majd szó a mai beszélgetésben. És hát itt vannak az energiaárak, amelyek kapcsán ugye elmondja a magyar kormány, hogy biztonságban vagyunk, hiszen van földgázellátás a Magyarországon. Ennek ellenére sorban jelentek meg, hogy megnövekedtek a vásárolható, szabad piacra vásárolható energiaárak. Ez nyilván előbb-utóbb jelentős problémát fog okozni egyébként nem csak a versenypiacon lévők számára, hanem a közszolgáltatások számára. Ugye önkormányzatok menekülnek be az egyetemes szolgáltatói körben, mert oly mértékben megdrágultak az árak az esetükben. Szóval mindezek összefüggésben kicsit beszélgessünk erről az infláció problematikáról. Egyrészt az emberek, ahogy az inflációról olvasnak, akkor mindig az első hozzászólásokban benne van, hogy dehogy ennyi az infláció jóval több. Ugye most, ha jól emlékszem, 5-6% körülire kúszott fel, a szubjektív infláció érzet meg sokkal nagyobb szokott lenni. Mi ebben a valóság valójában, mi érezzük jól ezeket az árváltozásokat, vagy a statisztika mutatja ki, hogy mégiscsak ez teljesen, és közben a megérzéseink visznek félre minket.
Hát ez egy, csak gyorsan mondom, hogy a múlt alkalommal, amikor a minimálbéremelésről és annak a hatásról beszélgettünk, akkor én azt gondoltam a beszélgetés előtt, hogy sok az idő, és hogy nem tudunk majd annyit beszélgetni, mint csak akkor a krafta témában. Most viszont azt gondolom, hogy egy akkora témánk van, hogy egészen biztosan nem fogunk a végére jutni ebben a beszélgetésben, ami nem baj, de azért ezt az elején érdemes tisztázni, hogy itt egy nagyon-nagyon komplex és bonyolult problémakörről van szó. Itt az infláció, az elszabaduló árak kapcsán azt is mondhatnám, hogy több minden összejött, és vannak olyan részei ennek a problémakörnek, amit azért nehezebb kibogozni, és kevésbé fog egy ilyen beszélgetésbe beleférni. Amit konkrétan kérdeztél, ugye most 6,5% volt a legutóbbi, az októberi inflációs, ugye, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 12 hónap során 6,5%-kal nőttek az árak átlagosan, még pontosabban azt jelenti, hogy az úgynevezett fogyasztói árindex, és ennek a változását hívjuk tulajdonképpen inflációnak, a fogyasztói árindex emelkedett ennyivel az elmúlt 12 hónap során. És akkor itt próbálok röviden válaszolni arra a kérdésre is, hogy ez valóságos, vagy nem valóságos, miért van az, hogy általában az emberek magasabb áremelkedést érzékelnek. Ez tulajdonképpen a fogyasztói árak változásának a mérésének módszertanából következik. A Központi Statisztikai Hivatal méri a fogyasztói árak változását, és a mérésnek az a módszertana, hogy ők összeállítanak egy úgynevezett fogyasztói kosarat. Ebben több mint 1000 termék szolgáltatás található meg. A fogyasztói kosár összeállításakor nyilván azt próbálják alapul venni, hogy egy átlagos fogyasztó milyen termékeket és szolgáltatásokat fogyaszt, illetve hogy azokat milyen mennyiségben fogyasztja, ugye hiszen az árak mérésekor nyilván nem számolhatunk ugyanúgy egy olyan termék árának a változásával, amit mondjuk évente egyszer veszünk meg, meg egy olyan termék árának a változásával, amit minden nap megvásárolunk. Tehát eltérő súllyal szerepelnek a szerint a termékek, szolgáltatások a kosárban, hogy milyen mennyiségben fogyasztja őket egy átlagos fogyasztó. És akkor itt mindjárt ugye két korlátot látunk. Az egyik korlát az, hogy azért mégiscsak egy meghatározott számú termék és szolgáltatás darab fér be ebbe a kosárba, tehát nem lehet mindent belerakni. Másrészt pedig amilyen súllyal belekerülnek, az a súly az egy átlagos fogyasztó-fogyasztási szerkezetére vonatkozik, amelyik átlagos fogyasztó tulajdonképpen nem létezik, tehát egyikünk sem átlagos fogyasztó, mindegy valamiképpen eltérően fogyaszt ahhoz képest, amilyen ebben a fogyasztói kosárban szereplő termékek és szolgáltatások mennyiségi súlyozása. És azért alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek nagy része olyan irányban tér el ettől, amelyik irány azt jelenti, hogy az egyéni fogyasztási szerkezetében, a saját egyéni fogyasztói kosarában, a KSH által összeállított fogyasztói kosárhoz képest, például az élelmiszerek azok mennyiségileg nagyobb arányban szerepelnek, vagy a közlekedés, vagy a rezsikiadások mennyiségileg nagyobb arányban szerepelnek. Ugye amitől még az átlag lehet az, amit a KSH mond, hiszen vannak olyan magasabb jövedelmi háztartások, akik mondjuk arányaiban kevesebbet költenek élelmiszerre, vagy kevesebbet költenek ruházatra, és más termékek pedig megjelennek náluk. De hogy amikor azt mondjuk, hogy az emberek, akkor nyilván általában azokra a foglalkoztatottakra, dolgozókra, munkásokra, átlagemberekre gondolunk, akik betérnek a boltba és párizsit és zsemlét vesznek, és mondjuk kevésbé jut eszünkbe, amikor az emberekről beszélünk, kevésbé jut eszünkbe mondjuk Garancsi István vagy Mészáros Lőrinc, tehát de ugye az átlagban pedig az ő fogyasztási szerkezetük is benne van nyilván. Tehát a hétköznapi emberek sokkal gyakrabban és sokkal intenzívebben találkoznak azoknak az áraknak a változásával, amik azért az elmúlt pár hónapban, de akár már lassan évet is mondhatunk, magasabb növekedési ütemben nőttek, mint a többi terméknek vagy a szolgáltatásnak az ára, ahol egyébként amik között van olyan is, ami nem változott, vagy akár még csökkent is. És itt elsősorban az élelmiszerekről van szó, az élelmiszerárakról van szó, illetve a benzin áráról és azokról az árakról, amik ehhez áttételesen kötődnek, tehát például a szállításigényes termékek, vagy akár az építőipari cikkek áráról, ugye ott a előállításban magas az energia felhasználás.
Nyilván, amikor termékkosárat állítja össze az a KSH, akkor ugye nem egy terméknél a legkisebb árváltozás néz, viszont hogyha márka hülyek vagyunk, és akkor az emberek megszoktak egy adott márkát, élelmiszer esetében, akkor annak az árváltozását lassabban korrigálják ki egy másik kategóriás termékkel, és nyilván ez a szubjektum is elviszi abba az irányba, hogy legyünk az emberek, hogy dehogy 6,5% sokkal nagyobb az infláció. Az infláció pörgetik egyrészt a bérek emelkedése, hiszen az mindig beépül a termék szerkezetében, az energiárak változása, ez ugye azért látjuk, hogy ebben viszonylag kis befolyásoló képessége van a magyar kormánynak, legalábbis a szabadpiacra, illetve ahogy te is mondtad, a közlekedés, ugye itt a közlekedés esetében a benzinár a kérdés. Érzékelve a helyzetet, azt mondta erre a magyar kormány, hogy jó, akkor bár kockázatosnak tartja a magyar miniszterelnök kb. 2 héttel ezelőtt a benzinárból való beavatkozást, mégis megtették és maximalizálták legalábbis 3 hónap erejéig a benzinárát. Mit gondolsz erről a lépésről? Mennyire egyeztethető összeped egy olyan baloldali gazdaságpolitikával, amiben te is hiszel, te is publikáltál már többször?
Hát először azt, hogy mit gondolok magáról a lépésről. Azt gondolom, hogy igazából komoly hatása ennek a következő, tehát novemberi, decemberi, vagy akár a januári inflációs adatra nincsen. Emelkedő trendet látunk, tehát egészen biztosak lehetünk benne, hogy a novemberi inflációs adat az magasabb lesz, mint 6,5%. A decemberi inflációs adat is lehet, hogy magasabb lesz, mint a novemberi, és aztán utána talán elkezd szinten maradni, laposodik, vagy talán egy pillanatnyian csökken. Attól is függ ez egyébként részben, hogy mennyire lesz hideg a tél, és hogyan alakul ez a magasabb szintű energiafelhasználás a téli időszakban, de ugye az átlagos éveshez képest itt magasabb szintű energiafelhasználás van. Azért nem nagyon lesz ennek hatása, mert hogy azért azt látni kell, hogy elég magasan, tehát most, hogyha eltekintek attól, hogy egyáltalán az ár maximalizálás, vagy az árbefagyasztáshoz milyen általános hatásokkal jár, de itt konkrét esetben ugye a 480 forinton történő ár maximalizálás, azért ez egy magas áron történő ár maximalizálás, hogyha megnézzük az elmúlt hetek benzin árait, akkor azt látjuk, hogy azért nagyjából 3 héttel ezelőtt volt 480 forint a benzin, 95-ös oktánszámú benzin liter ára. Tehát itt nem az történt, hogy akkor visszaugrottunk egy nyár közepi, vagy visszaugrottunk egy tavasz végi árra, hanem gyakorlatilag egy 3 héttel ezelőtti áron maximalizálta a kormány az árat, ami ugye a korábbi hónapokhoz képest a drágulásnak a jelentős részét az továbbra is magában hordozza. Tehát ennek önmagában nincsen infláció csökkentő hatása, ráadásul ez egy olyan pici szelete, még akkor is, hogyha vannak a szállításon keresztül tovagyűröző hatások, de ugye a jelenlegi az inflációt, a magas inflációt elhozó vagy létrehozó folyamatok közül, ez csak egy a sok közül, és ettől ugye a többi folyamat még nem áll meg, a többi folyamat, tehát hogy mondjam, plasztikusan, hogy nagyon sok árat kéne ahhoz befagyasztani, nagyon sok árat kéne ahhoz maximalizálni, hogy ez megállítsa az infláció emelkedését. Ennek az egy árnak a maximalizálása az sokat nem számít. Talán egy picit a várakozásokat, az inflációs várakozásokat hűti, de igazából ilyen értelemben nem az a kérdés, hogy akkor a jelenlegi inflációra milyen hatással van ez az intézkedés, nem nagyon van hatással, ez egy alapvetően egy közérzetjavító intézkedésnek lehet betudni. Az igazán fontos kérdés, vagy az igazán jelentős kérdés az, hogy mi lesz februárban. Ugye 3 hónapra szól ez az ármaximalizálás. 3 hónap alatt nagyjából 3 lehetőség van, ugye vagy a piaci benzinár az tovább emelkedik, mert a kőolajára tovább emelkedik, és vagy mert a forint tovább gyengül, vagy változatlan marad, vagy csökken, mert a kőolajára csökken, és vagy mert a forint árfolyama erősödik. Na most, hogy ezek közül melyiknek van a legkisebb esélye, hát azt hiszem, hogy a legkisebb esélye annak van, hogy a kőolaj világpiacára a következő 3 hónapban csökkenjen, illetve hogy a forint árfolyama lényegesen erősödjön. Bár itt a Magyar Nemzeti Banknak azért van mozgástere, de ma délután lesz a kamatdöntő monetáris tanácsülés, és hát lehetséges olyan monetáris politikai lépés, kamatemelés, a jegybanki alapkamatemelés, aminek lesz egy lehetséges forint erősítő hatása. De azért ez a legkevésbé valószínű forgatókönyv, amiből az következik, hogy annak a legkisebb a valószínűsége, hogy februárban olyan helyzetbe találja magát a kormány, hogyha megszünteti a zár maximalizálását, akkor a piaci alapon a benzinkutaknál 460 vagy 450 vagy 440 forintos benzinárat látunk. Sokkal valószínűbb az, hogy ugyanúgy vissza kellene térni az 500 forint körüli benzinára, illetve akár még a magasabb 550, 540, 560 forintos benzinár is esélyes. Tehát és ugye akkor itt jön be a politikai vonatkozás, hogyha ez most egy hangulatjavító intézkedés volt, és hogyha én csak reménykedem benne, hogy akkor februárban, hogyha ezt az intézkedést kivezetem, akkor nem lesz nagyon rossz hangulat a visszaugró magas, vagy még magasabb benzinár miatt, akkor mit lehet tenni? Hát akkor viszont felmerül, hogy akkor meg lehet-e hosszabbítani majd februárban, hogyha nem akarom a választások előtt rövid idővel, hogy visszajön ez a rossz hangulata a magas benzinár miatt, akkor milyen eszközön marad, és nem nagyon marad más, mint ennek a maximált árnak a meghosszabbítása, az időtartam meghosszabbítása, ami viszont már egy komolyabb beavatkozás a piaci viszonyokban, tehát egy 3 hónapos ármaximalizálás nem nagyon érez meg ez a piac, a kínálati oldal, a kínálati oldali szereplők, ezt azért elég könnyen túl lehet élni. Még ha ez a kiskereskedelmi oldalon egyes benzinkutak esetében okoz is problémát, de mondjuk ha arra gondolunk, hogy a nagykereskedelmi piacot gyakorlatilag egyedüli vállalatként uraló MOL árbevételében ez mekkora változást, mekkora negatív hatást jelent, ezt a MOL bőven elviseli, és bőven túlél, és nincs ezzel. Nem okoz ez egy sokkot a számára, de ha még három hónap, vagy egy év, tehát hogy ha ez kiterjesztődik, akkor azért már ott is jelentkezhetnek problémák, és akkor jön a következő kérdés, hogy akkor hogyan tudja az állam mondjuk kompenzálni a MOL-t, ami meg egy plusz kiadás a költségvetésben, ahol már amúgy is úgy tűnik, hogy a 2022-es költségvetés esetében már a határa csillagos ég, ahol a kiadások tartanak. Tehát, hogy februárban fogjuk látni ennek igazán a problematikáját, nem hiszem, hogy jobb helyzetben találja magát a kormány, mint amilyen helyzetben most meglépte ezt az intézkedést. Egyébként az ár szabályozásról én azt gondolom, hogy ez egy működtethető, használható eszköz, különösen olyan piacok esetében, amelyek monopóliumok vannak, vagy nagyon erős vállalati dominancia van, vagy oligopol piacszerkezetek. Itt azért többnyire inkább az a kérdés, hogy mit akarok elérni ezzel az árszabályozással, mi a célom vele, és hogyha mondjuk egy olyan legitim célom van, gondoljunk csak bele, hogy a gyógyszerek, ugye az orvosi rendelvényre, ugye a vényre felírt gyógyszereknél szintén azt mondom, hogy csak 300 forintot kell érte fizetni a gyógyszertárba, miközben nyilván az előállítási költsége az nem 300 forint, de én annak érdekében, hogy mindenki, akinek ezt a gyógyszert az orvos felírta, ezt meg tudja vásárolni, 300 forintban megkötöttem a gyógyszer árát, viszont a másik oldalon azt mondom, hogy hát ez tulajdonképpen csak a fogyasztó számára érvényes ár, és a termelőt pedig én egy ár támogatással, egy ár kiegészítéssel, ugye a társadalombiztosítási alap működésén keresztül én kompenzálom, és ő egy magasabb árat fog kapni, és a magasabb ár mellett ő vidáman előállítja azt a gyógyszert, amit a fogyasztó 300 forintért vásárolt meg a gyógyszertárban. De itt van egy legitim cél, egy nagyon erősen támogatható társadalmi cél, hogy hát hogy mindenki, aki beteg, és szüksége van erre a gyógyszerre, az megvásárolhassa ezt a terméket. Most a benzinár esetében azért túl a hangulatjavításon, hogy mondjam, tehát, hogy nehéz lenne az alacsony benzinár mellett érvelni azzal, hogy de hát milyen jó az, hogyha mindenki nagyon sokat autózhat, és nagyon sokat használhatja az autóját, és milyen jó az, hogyha nagyon olcsón lehet nagyon sokat fuvarozni, mert hát azért azt tudjuk, hogy ennek egy borzasztó erős negatív következménye is van, ugye, ami a Magyarország esetében több tízezer embernek az idő előtti halálozását okozza például. Ugye most nem az általános klímakatasztrófához hozzáadott széndioxid kibocsátás, hanem egyszerűen a rossz levegőminőség, amiben vastagon benne van az autó és az egyéb benzin- és dízelmotoros járművek használata. Tehát, hogy itt azért nehezebb ebben a konkrét esetben érvelni amellett, hogy mekkora társadalmi hasznossága lenne annak, hogyha mondjuk ez szabályozott és rögzített ármaradna hosszú távon.
De nyilván a kormány, tehát ugyanazt mondom, moratórium nem megjátsza, hogy 3 hónap múlva, mint a választás előtt lesz, várhatóan 2 hónappal, megint előki egy kicsit a problémát, azzal számol, hogy majd valami lesz a választás után. Vagy neki kell a problémát kezelni, vagy a következő kormány ráállít egy hatalmasodó nehézséget. De nézzük a másik részt, a bérkiáramlást, ugye meg akkor a Matolcsi cikkéből idézve, bár nem támadja a béremelést, illetve pontosabban azt mondja, hogy a termelékenység növekedése feletti bérkiáramlás lesz, ami nem indokolt feltétlenül, de azért nem mondja azt, hogy ezt el kellene halasztani. Ugye erről beszéltünk veled is, hogy ezért nagyon nehéz értelmezni ez a termelékenység növekedésében ennyi vagy annyi következik. Szerintem fogalmaztam meg a beszélgetésünk során, hogy a bér emelésre szükség van, hiszen a főleg inflációs környezetben egyszerűen reálbér csökkenés következik be az embereknél. Tehát, hogy ez egy elkerülhetetlen lépés a dologban. Ugyanakkor mégis az történik, hogy az emberek az SZIA visszatérítéssel, várhatóan 10% feletti átlagbéremeléssel többlet forráshoz fognak jutni, amely meg tudja jelenni a keresletét, ennek is infláció pörgésbe hatása van. Nyilván azért ennek a hatása az inkább, főleg az adóvisszatérés szempontjából február-márciusban lehetséges. De mi gondolsz erről, hogy ez a pénzkiáramlás, ez veszélyezteti-e az inflációs célt, elérését, lehetne ennek jobb eszköze, vagy lehet, hogy februárig túl leszünk ezen a problémán is, és most így álságosság ezzel ezt támadni, ezt a történetet. Illetve ugye ennek kapcsán egy kérdés, amit a Matolcs javasol, hogy hát viszont államberuházásokat kellene halasztani.
Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem álságos kérdés. Jelenleg nagyjából a hazai infláció esetében, és még egyszer hangsúlyozom, hogy itt tényleg erősek a nemzetközi folyamatok, ezt látjuk, hogyha megnézzük az Egyesült Államok inflációs adatsorát, vagy Németországét, mindenhol emelkedő trendet látunk, tehát nem egy unikális helyzet, amiben mi vagyunk. De a hazai, a kormányzati politika, a gazdasági politika az, hát olajat csepeg, tehát azt nem mondanám, hogy marmonkannából önti, de azért erősen csepegteti az olajat a tűzre. És nem is feltétlenül azzal, hogy mennyit költ, tehát nem önmagában a deficit mértéke az, amelyik ehhez hozzájárul. Én azt gondolom, hogy bár ebben nyilván ezt lehet vitatni, hanem én azt gondolom, hogy inkább a szerkezete a problémás, és nem véletlen, amit Matolcsi György mond, azt már nem először mondja, korábban is írt ő már arról, hogy mondjuk az építőipari kapacitások olyan mértékben vannak, az állami vásárlások, az állami építkezések kapcsán lekötve, hogy az bizony jelentős mértékben hozzájárul az építőipari kapacitás hiányhoz, és ezen keresztül az építőipari árak emelkedéséhez. Tehát az állami vásárlások, az állami költésnek a szerkezete az bizony nagyon erősen tud részpiacokat befolyásolni, lásd építőipar és az építőipari árak, amik nyilván hozzájárulnak az inflációs mértékhez, illetve hát, és akkor itt összekapcsolom a bérkiáramlással az állami költést, azt is lehet látni, hogy Ugye Magyarországon a válságból a visszapattanás, vagy a normál üzemmód helyreállása, az egy munkaerőpiaci hiányos helyzethez való visszatérés. A munkaerőpiaci hiány az nem egy olyan dolog Magyarországon, hogy jaj, most körülnézek és hirtelen észreveszem, hogy hiány van munkaerőpiacon. Ezt nagyjából 2015 óta lehet látni. Ugye lehet látni az éves munkaerő elvándorlást, és lehet látni a csökkenő üres álláshelyek számát, és lehet látni akár céges oldalról, hogy egyre hosszabb ideig tart, és egyre nehezebb felvenni képzett munkaerőt a megfelelő munkahelyekre, pozíciókba, munka végzésre. Tehát, hogy azért ez a szűkülő munkaerőpiac és az ebből fakadó kínálati oldali kapacitás korlátok és hiányok, ez látszik már pár éve. És például, hogyha az állam 2015-2016-tól kezdve kevesebb pénzt öntött volna stadionépítésekbe, túlárazott útépítésekbe, stb., és több pénzt fordított volna arra, hogy olyan munkahelyi, munkabiztonsági, bér és technológiai fejlesztéseket támogasson, amelyek csökkentik ezt a munkaerőpiaci nyomást, a túlkeresleti nyomást, például akár automatizációnak a támogatásával, vagy akár olyan képzésekkel, amik valóban képzetté teszik, és a munkaerőpiacon ezáltal a vállalatok számára használhatóvá teszik azokat az embereket, azoknak az embereknek a munkáját, akik jelenleg tartós munkanélküliként kiszorulnak a munkaerőpiacról, vagy tényleg jelentős lépéseket, és nem csak a nyugdíjas szövetkezetek létrehozása, hanem mondjuk az időskorúak munkaerőpiaci aktivitását növelő komolyabb programokat, amiben bizony benne vannak akár egészségmegőrzést támogató programok, benne vannak olyan típusú munkahelyek létrehozására irányuló programok, amik alkalmazkodnak az idősebb emberek fizikai egészségügyi állapotához, stb. Stb. Tehát, hogyha a gazdasági szerkezet átalakítására összpontosított volna a kormány, annak megfelelően, amit lehet már 2015-16-tól látni, hogy itt bizony munkaerő hiányos állapottal kell megküzdeni, és nem továbbra is az építőipari kapacitások nagy részének a lekötésén fáradozott volna, nem azért, mint hogyha ez lett volna a szándéka, hanem mert politikailag nyilván az építőiparon keresztül lehet talán leginkább és legkevésbé látványos, vagy átlátszó módon a NER tőkét fenntartani és növelni, akkor kisebb lenne ez a jelenlegi probléma.
Valóban nem volt elég ez a fél óra, hogy átbeszélgessük ezt a kérdést, de azt gondolom, hogy legalább valamennyire érintettük, tudtuk a problémának a nagyságát, illetve azokat a politikai aknákat, amiket talán önkéntelenül is elhelyezett a kormányunk számára ebben az ügyben. Ugye a benzinár befogyasztásnak a határideje, építőipar túlfűtése, korrekciók készségnek láthatóan egy hiánya, illetve a belső viták ebben a kérdésben, amelyek egyébként természetesen legitimek minden szempontból. Egy nemzeti banknak bármikor joga van kritizálni a fiskális politikáját a kormányzatnak. De hát már ma ideig tudtunk eljutni. Nagyon szépen köszönöm Bütő Ferencnek, hogy itt volt velünk a virtuális stúdiónkban, és egy kicsit rossz volt közben a hangminőség, akkor azért utólag is elnézést szeretnék kérni. És hát azoktól a hallgatóktól, akik pedig már hetente hallgatnak minket, azok unalomig ismert itt a vége, de mindenképpen szeretném a figyelmükbe ajánlani a Zöld és a Kék Podcast csatornáinkat, illetve az újegyenlőség.hu, ha pedig véleményük, javaslatok van az adásokkal, vendégekkel, témákkal kapcsolatosan, akkor ezt a szokásos csatornáinkon, a Facebook oldalunkon, vagy pedig az info@ujegyenlőség.hu e-mail címre lehet elküldeni. Én köszönöm szépen, hogy most is velünk voltak, Kis Andrus volt a Ujegyenlőség szerkesztője, és találkozunk egy hét múlva.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az ujegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. és hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.